Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó pénteki műsorát hallják. Beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, a Katolikus Főiskola, az Apollinus Katolikus Főiskola tanára. Mai beszélgetésünk témájának azt a nagyon komoly nevelési problémát vettük most elő, amelyben annyi helyen találkozunk a kényeztetéssel a családokban. Először azt kérdezném, hogy mi egyáltalán ez a kényeztetés, mennyiben tér el a valódi szeretettől?
Igen, finom a határ, és itt talán éppen ezért is nagyon könnyű összekeverni ezzel, mert olyan megengedőleg is beszélünk sokszor, minthogyha ez tényleg nem is volna olyan nagy probléma, pedig hát majd biztos, hogy ki fog derülni, hogy nagyon nagy probléma a későbbi fejlődés megakadályozása miatt, de úgy szoktuk úgy mondani, hogy jaj, hát persze, itt van ez a kicsi gyerek, hát őt aztán tényleg nagyon elkényeztettük, hát ez így történt. Szóval úgy beszélünk róla, mintha ez nem lenne probléma. Mi is a kényeztetés? Tulajdonképpen a mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, és most értsük jól, majd mindjárt kifejtjük, a mindenféle ellenszolgáltatás nélkül ráöntött javak. Tehát hogy hozzájuthasson kis autóhoz, ehhez, ahhoz, amahoz, a bármihez, ami felmerült, nem a szükséglete, és itt van a határvonal, hogy természetesen a feltétel nélküli szeretet az minden gyereknek jár, tehát az jár, de ezen felül nem jár, hogy úgy mondjam, semmi. Tehát a szeretet az
tárgyi dolog,
ilyen jellegű juttatás. Tehát azt mondom, hogy hogy bármikor szeretem őt, mindig szeretem őt, akkor is, hogyha nem sikerült valami, ha tévedett, ha hibázott, ha félrelépett, ugye nagyobb gyerekeknél, stb. Tehát, akkor is szeretem, és ez a szeretet jár tényleg függetlenül attól, hogy ötöst hozott, versenyen nyert, teljesített, vagy nem, ezek különféle dolgok. Tehát nem azért, mert, hanem azért, mert a kapcsolatunk révén. Tehát ez a szeretet, ami jár. De az, hogy ő neki, nem tudom én, mindig járjon, nem tudom, egy csoki, amikor ő megkívánja, akkor az, hogy anyukája hatféle ebédet főzön, mert ő az ötfélére azt mondta, hogy jaj, nem kérem, hogy nem tudom én, az utolsó divat szerinti márkás cuccot bármikor, bárki, bármilyen áron neki azt megvegye, mert éppen arra kedve szottyant. Vagy hogy tényleg azt hiszem, hogy itt az szokott a legnagyobb probléma lenni, hogy félnek a szülők attól, hogyha most ezt a kívánságát nem teljesíti, akkor majd megromlik a kapcsolat. Pedig itt nem erről, tehát nem a kívánság teljesítése az, ami jár, hanem a szükségletei, és ezt érdemes többször átgondolni, hogy valóban mire van szüksége. Tehát amikor valamire tényleg szüksége van, adott esetben egy beszélgetésre, egy pihenésre, vagy egy
közös kirándulásra,
igen,
mesélésre,
amikor látom, hogy szükség, arra tényleg szüksége van.
És időt szakítani rá, minőségi időt.
Igen, de ugye például ebben ez a kicsi kis momentum is beletartozik, hogy arra biztos nincs szüksége, és arra az időre, hogyha nem tudom én, beszélget az apa az anyával valamiről, és jön a gyerek, és félbeszakítja, és akkor azonnal dobjál mindent, és hogy nem tudom, várja meg, amíg a mondatnak vége van. Tehát erre nincs szüksége, hogy azonnal és rögtön mindenki ott készenlétben álljon, és a kívánságait lesse. Vagy ugyanúgy, ahogy talán többször beszéltünk már ezekről a kis okoseszköz, kütyük, képernyő, stb. Biztos, hogy nincs szüksége egy óvodás gyereknek 3 órás képernyőnézésre, de 1 órásra se. Hiába mondogatja azt, hogy de akkor te nem is szeretsz, hogyha ezt nem adod oda, stb. Ezt nagyon jól mérlegelni kell a szülőnek, életkorának megfelelően, hogy mire van valóban szüksége, illetve mi a feltétel nélküli szeretetnek a gesztusa. Ez az, ami nem kényeztetés, ez. De minden, ami e fölött ilyen értelemben bevezetődik, mert ez úgy szokott lenni, hogy tődik, hogyha apa hazajön, akkor mindig jár neki valami ajándék. Vagy nem baj, ha hoz, amikor hazajön, csak ne az legyen a felkiáltása, hogy hát ez mi az, hogy nem hozott. Tehát, hogyha úgy esik, akkor éppen hozott tényleg, és örült neki. De nem lehet kiváltani ezt a bizonyos szeretést, elfogadást, együttlétet, odafigyelést egy-egy tárgyal. Nagyon sokszor ezért történik meg a kényeztetés, mert esetleg nincs vele időnk foglalkozni, nincs vele olyan erőnk foglalkozni, nincs erőnk nemet mondani, és végigvinni azt a küzdelmet, amit éppen végig kell, és akkor ezt kiváltjuk, hogy hát de azért hoztam valamit, de akkor majd, ha jó leszel, megkapod ezt, vagy ama. Tehát ezek nem fognak segíteni. És ez a hosszas, és azért itt az nagyon-nagyon fontos, most nem az, hogy most egyszer vagy kétszer megtörtént ilyen gesztus. Nem ez a kérdés, hanem hogyha ez így magatartásszerűen, vagy szokásszerűen végigvonul a családon.
A gyerek elvárása.
Be fog épülni, és ez lesz az a folyamat, amikor neki minden járni fog. Tehát az elején nem picibe kezdődik, mint ahogy minden kísértés, ugye? Hogy ugye először a kis autó, aztán a sírós baba, akkor neki is egy telefon, akkor a teljes körű kiszolgálás, ugye a spenót helyett a palacsinta, vagy a mit tudom, Nutella, akkor jön majd később a zseppénz, meg a még több zseppénz, meg a mindenhova elmegyek, akkor azután a tiszteletlenséghez való jog, mert hogy én ezt kimondhatom, mert őszinte lehetek, mert hozzávághatom, stb. Vagy a tényleg a legutolsó divat szerinti cuccok, vagy akkor a nyaralás itt vagy ott, ezekkel vagy azokkal. Ezek nem járnak, és később ennek folyamányaként ugye nagyon elterjedt szófordulattá is vált, ez a jogom van hozzá. Tehát bevezeti az egész érzelem világának az eszköztárába, hogy neki mi mindenhez van joga. Akár a másik letaposása árán is. Tehát jogom van hozzá, hogy most csak nagyon durvát fogalmazok, hogy boldoggá tegyem magam, akár egy másik család szétdúlása során is. Tehát ez ennyire messze vezet.
És ennyire, igen. Ennyire veszélyes tud lenni. Meg a másik az, hogy elvárom. Igen. Nekem ez jár.
Igen, legyen külön szobám, legyen ezem, azom, legyen a legutolsó, tehát ami a többieknek, ez is egy olyan nagy hívószó, mert a többinek már mind van. Akkor se jár, ha a többieknek van. És akkor ugyanígy egyébként ebben nagyon könnyen belefolynak, hogy akkor jár nekem az a szabadság 15 évesen, hogy dohányozzak, hogy 17 évesen, hogy nem tudom én, fogamzásgátló tablettát vegyen nekem anyukám. Tehát, és tehát elszabadul az érzéke ahhoz, hogy mi a dolgok értéke, mi a valós szükségletünk, tehát mi az, amire, és egyáltalán nem lesz arra érzéke sem, hogy tulajdonképpen az életnek mik az alapfeltételei, az alapműködése, meg egyáltalán kapcsolatnak is, tehát hogy a közösségnek, mert ez a gyerek, ez kizárólag maga körül fog forogni.
Ma úgy gondolom, hogy az a fajta jólét, amiben azért élünk, mert mondjuk ki, hogy azért egy jólétben élünk, hogy ez a jólét azért meg a kor jelenség üzenete, a kortársaknak a véleménye iszonyúan ráerősít sajnos erre.
Nagyon, nagyon erős lett ez azért, mert az a kis jónak, megint csak egy jónak látszó hívószó, hogy ha már én nem kaptam meg mindent, hát neki legyen meg mindene. És ez nagyon sok esetben úgy is megmutatkozik, hogy ú, de nem kell több testvér sem, mert ennek az egy gyereknek legalább meg akarok adni mindent. Tehát most messze vezet, és nem is erről szeretnék beszélni, de ez a bizonyos jólét, amiben ez a gyermek felnőtt, tehát ez az érzelemvilág, hogy igen, nekem mindent meg akarnak adni, és ezt érzékeli is, ez nem engedi meg, hogy határokat szabjon a szülő. Tehát ez az, amikor elkezdődik, hogy ez neki jár. Na most van egy nagyon érdekes írás, talán többen meg is találhatják az interneten is, egy dr. Ovid nevű gyermekneurológus írja, hogy ennek milyen jeleit tapasztaljuk ma, most már világszerte, és tényleg tendenciózusan, tehát nem hogy egy-két családban, hanem tényleg tendenciózusan. Úgy is írja, hogy néma tragédia bontakozik ki ma otthonainkban, és benne vannak a legszebb ékszereink, a gyerekeink. Pusztító érzelmi állapotban vannak ennek következtében a gyerekek. Az elmúlt 15 évben, ez most nem magyar kutatás csak, tehát egy nemzetközi kutatás, a kutatók egyre riasztóbb statisztikákat adnak nekünk a gyermekkori mentális betegségek akut és folyamatos növekedéséről. Járványos arányokat ér el. Tehát azt látjuk, hogy az ADHD majdnem 50%-os növekedése, a tinédzserkori depresszió növekedése, akkor az öngyilkossági ráta majdnem 200%-os növekedése a gyermekkorban. És azt mondja, hogy pontosan annak a következtében alakul ez ki, hogy túlstimuláltuk a gyerekeket, túlajándékoztuk, anyagi dolgokkal elhalmaztuk, és párhuzamosan meg nincs meg az, amiből éppen kiindultunk, a feltétel nélkül szeretetnek a természetes kapcsolódási alkalmai. Tehát, hogy valahogy ezzel próbálja helyettesíteni. És ez a... Azt mondja, fel kell ébredni ebből, mert ennek olyan messze menő következményei vannak a személyiségfejlődésre, amit utána, hát, hogy is mondjam, még a hosszú távú terápia is igen nehezen tud csak leépíteni, mert a személyiség vonásokba beépülő jellemvonásokat alakít ki. Ilyen például a gátlástalan uralomvágy később, mindenféle hatalomra törés, ugye, azt szeretné, hogy minden helyzetben ő legyen az irányító és az uralkodó. De természetes is, tehát azt hiszem, hogy mindenki elő... Tehát
logikus, abszolút.
Igen, és ezeket mintha nem látnánk, amikor azt mondjuk, hogy jaj, hát elkényeztettük őt, ugye. Elmagányosodik ez a személy. Még egyszer nem lesz még egy ilyen közeg, ami így veszi őt körül, hogy ennyire mindenét kiszolgálja. Azt már említettük, hogy önmaga körül fog keringeni, de ez egy teljes mértékben infantilis, egy gyermeteg magatartás. Én meg én. Tehát ez az, amikor az a szemüveg van csak rajta, hogy nekem mi lesz jó. Figyeljük is meg, hogy nagyon sokszor felnőttek is így fogalmaznak, hogy mit csinál velem az időjárás, meg akármi a gyerek, tehát mindig velem. Mi történt, hogy nézett rám, már nem minden róla szól. Ez bizony egy ilyen következmény. Vagy például az a nagyon-nagyon erős sértődékenység, sok munkahelyen is észrevesszük ezt, ugye, hogy egyszerűen képtelen egy kis surlódást is elviselni, mert soha nem kellett ezzel megküzdenie, ugye. Aztán a versengési vágy, vagy a motiváció, hogy ilyen nagyon érdekes, hogy vagy egy ilyen nagyon erős teperő lesz, hogy akkor én legyek az első, vagy semmi nem érdekli, mert látja, hogy máshol nem lehet ő mindenhol az első. Aztán ugye a kapcsolatokban nagyon-nagyon nehéz lesz neki, mert nem is érti azt, észre se veszi, hogy a másik embernek mi az igénye. Ez nagyon fájdalmas lesz. Tehát amikor szerelmes lesz, és a legfontosabb ember, aki ő neki a leglényegesebb is valami, az... azzal fogja ott hagyni, hogy lehettél ilyen érzéketlen, figyelmetlen, tehát hogy nem vetted észre, hogy nekem ez vagy az fáj, vagy igénylem, vagy ilyesmi.
Hát ez mind a kapcsolódás hiánya. Abszolút hiánya, a kapcsolódás hiánya. Tehát se baráti társaságban, se párkapcsolatban, se családban.
És még a dologi világban is érzéketlen lesz, mert nem tudja felmérni a dolgok értékét. Tehát soha nem lesz neki elég a fizetés, soha nem lesz neki elég az anyagi juttatás, a wellness körülmények, soha nem lesz elég. Mert lehet, hogy nem kapta meg a családban az összes, mert mondjuk lehet, hogy azért korlátozva voltak a lehetőségek, és nem minden nyáron Miami-ba és a Kanárin nyaraltak, de az benne volt, hogyha tehetnénk, azonnal mennénk. És hogyha még egyszer kívánod, akkor mindent összeszedünk azért, hogy hát jaj, akkor mégiscsak ne kelljen kozármislembe menni a nagymamához. Szóval ez egy nagyon-nagyon veszélyes, és én azért is gondoltam, amikor így beszélgettünk előzőlegesen, hogy milyen témát vegyünk elő, hogy erről beszélgessünk, mert sok felnőttet látunk magunk körül,
ezekkel a tünetekkel.
És bizony sok családban hangzik el ez a kis mondatocska, hogy hát azért elkényeztettük. Hát ez pont olyan, mint hogyha hát néha drogot adunk neki. Tehát most nagyon erős ez a megfogalmazás, de biztos, hogy érzékelik az, hogy ha ennek ilyen hosszú távú következményei vannak, akkor ez egy nagyon fontos dolog, amit viszont meg lehet előzni, és tényleg oda lehet figyelni, de bekúszik pont az időhiány miatt, pont azért, mert szaladunk, mert nem tudom én, nem tudjuk megadni, és akkor persze az igényét egy kisgyerek hogy fejezi ki? Nem azt fogja mondani, hogy anyukám, adjál egy minőségi időt. Azt fogja mondani, hogy azt a síros babát akarom. De észre kell venni, hogy ez nem erről szól. Van egy nagyon aranyos, hát az egy ilyen kis tanító történet, hogy megy az apuka a kisgyerekkel, és hú, hát egy játékbolt kirakata előtt mennek el, és akkor hú, apa, így meg úgy, és az apa, hogy hát el is kezdi a kiszolgálását ennek az igénynek, és nem veszi észre közben, hogy már, de akkor megveszi a labdát, de megveszi ezt, meg de megveszi ezt, meg nem tudom micsoda, és még mindig nyávog a gyerek, és akkor egyszer csak azt mondja, mi van, hát most már megvettem neked mindent, azt mondja, jó van, apa, de fogd meg már a kezemet. Tehát, hogy lehet, hogy elindul egy ilyen fajta vágyakozással, de az igazi mély vágy az a kapcsolatra lesz, és pont a kapcsolatnak a képességét bombázzuk szét. Van még egy ilyen nagyon érdekes, talán többen is ismerik, hogy miért zsarnokok a gyerekeink, vagy hogy lesznek zsarnokok, vagy valami ilyesmi. És az is foglalkozik ez az író azzal a körülménnyel, hogy például nagyon, nagyon erős, tehát a gyermekközpontú, tehát először a jólétet említettük, most meg ez a nagyon gyermekközpontú világ. Tehát nem vagyok ellene, tehát nyilván nagyon fontos a gyermek is, de az, amikor ő a világ közepe, és minden, de mindent át akarunk alakítani úgy, hogy csak véletlenül se botoljon meg, de véletlenül se ázzon meg, de ne kelljen várnia semennyit, és ne kelljen befogni a száját soha, és a többi, ez nem segít. Tehát lehet, hogy már emlegettük is, hogy kialakítottak nagyon sok, persze, üzletben, ilyen-olyan helyeken, hogy a várakozás alatt, hogy legyen ilyen gyerek, sarokot, mindent lehet csinálni, aztán mindent is lehet csinálni, és ott csúszda van, meg nem tudom, micsoda, mindenféle. És azért úgy emlékezzünk rá, hogy annak idején biztos többen vannak így, hogy mondjuk el kellett kísérni anyukámat a fodrászhoz. Hát ott várni kellett, és főleg, amikor daljár volt, az nagyon csúnya volt.
Hosszas.
Nagyon hosszas volt. De hát jó, vittek egy kis rajzpapírt, vagy valami csodát, de senki nem azon tördelte magát, hogy foglalkoztasson ott engem addig a valami, meg kellett tanulni várni. És ugyanígy, ugye, istentiszteleteken, miséken, nem tudom én, ma már hallottam olyat, hogy rendeznek esküvő mellett gyerekesküvőt, hogy a gyerekek addig akkor eljátszhassanak ott, hát azért...
Én ennél rosszabbat is hallottam, a gyerek nem jöhet az esküvőre. Tehát gyermektelen esküvőket hirdetnek meg. Gyermektelen, ne hozza senki a gyerekét, mert a gyerek az esküvőn útban van.
Hát igen. Szóval ennek ugye két oldala van. Egyrészt mi nem vagyunk hajlandók, pedig itt kellene bevezetni őket. Most ez ugye egy másik téma ugyan, de hol látnának, hogy mondjam, egymás után vágyakozó párt, aki összeköti egy életre az életét, hol lássanak a gyerekek, ha nem ilyen helyzetben. És azt a másik oldalon pedig, hogy nem is akarjuk megtanítani a gyerekeinket arra, hogy eljössz az esküvőre, de ott szép csöndbe kell lenni, mert ott ennél fontosabb dolgok történnek, mint a te jól léted. Szóval... És ezek nagyon, nagyon ártalmasak, mert ebben a helyzetben tényleg megint megtanulja ezt a maga körülforgást. A másik pedig, hogy ez egy ilyen hát megtartja abba az infantilis világba, hogy neked majd mindig kiszolgáljuk azt a világot, és nem kell alkalmazkodni esetleg egy nagyobb jóhoz. És ugyanilyen ugyanilyen helyzet még ez a nagyon erős partneri szemléletnek a sugallata a családokban. Tehát a családi büdzsének a meghatározásába nem kell bevonni a gyerekeket és megszavaztatni. Tehát abban, amiben nem lehet ítélőképessége, abban neki ne kelljen dönteni, és ne kelljen, tehát ez a fajta, hogy de hát partnerként kezeljük a gyerekeket, Ez nem jó irány. Tehát elöljárója van a gyereknek, vezetője van, szülője, aki felelősséget vállal azokért a döntésekért, amelyekben a gyermeke még nem dönthet. És az, hogy most ebbe most így partnerként kezeljük, Dobsonnak van egy nagyon jó kis példája, Gordonnal vitatkozik, biztos többeknek ismerős a Gordonnak az a partneri szemlélete, ami sok tekintetben jó, de nem ebben, hogy felveti Gordon azt, hogy gondolj csak meg, hogy ha jönne egy vendég a házunkba, akkor annak mondanád az ajtóba, hogy azonnal vesd le a papucsodat, cserét ki, és vedd föl a házi cipődet. Hogy ugye nem azt mondanák neki. Ugye azt mondanák neki, hogy hát legyen szíves, hogyha esetleg, vagy nem tudom, vagy megkínálnak egy papucsal egy valamiben. És hogy pedig a gyerekeinknek, hát ezt hogyan mondhatjuk, és hogy ez milyen csúnya. És erre azt mondja Dobson, hogy abban teljesen egyetértek, hogy tisztelettel beszéljünk a gyerekeinkkel, de abban nem, hogy ugyanúgy kezeljük, mint a felnőtt vendégeinket. Mert a gyermekünk egyrészt nem felnőtt, nem vendég, hanem vezetésre szoruló személyiség, akit én tanítok meg bizonyos dolgokra. Tehát ott nem arról van szó, hogy most megbeszéljük, hogy vesz-e papucsot vagy nem, hanem ott például egy szoktatásról és egy rendről van szó, és azt mondom neki, vedd le a cipődet, vedd föl a házi cipődet.
Ennek a kényeztetésnek az elkerülése érdekében tudnál-e egy-két olyan alapvetést mondani, ami mert az ember nem minden nap úgy kell fel, hogy fú, nem. Én most egészséges szeretettel szeretem nem. A gyerekemet,
igen.
És semmiféle, és közben jön bármi probléma, akkor fú, én igen. Kötöm az ebet a karomhoz. Tehát nem így élünk. De mik azok az alapvetések, amik nem engedik kialakulni ezt a beteg légkört, amiből kényeztetés lesz?
Ezt érdemes tényleg beteg légkörnek nevezni, ez így tényleg nagyon jó is. Én azt hiszem, hogy a legegyszerűbb iránytű, hogy azért mindenben igyekszünk az egyszerű mértékletességet megtartani. Tehát ez magunkra is vonatkozik, tehát ugye a saját magunk kényeztetése is azért ugye, beleszólhat
benne van ebben a csomagban.
Nagyon is, és például ugye, hát wellness világban élünk, vagy arra felé való haladó világban élünk, és talán Barsi Balázs mondja, hogy nem biztos, hogy adjunk meg mindent a testnek, de nem kell kényeztetni. Tehát ott is ez saját magunk elöljárói nevelése, tehát a saját nevelés, önnevelésben is fontos. De a gyerekeknél is az, hogy általában egy olyan mércét tartani, hogy nem kell mindig mindent azonnal megadni, mert ugye nem mindig tudjuk azt mérlegelni, hogy valóban szüksége van rá, valóban ez most nem egy olyan, stb. Mert hogyha ezt általános mércévé tesszük, akkor nem alakulhat ki szokásként. Tehát lehet, hogy egyszer elöntjük a levest, meg kétszer is lehet, hogy elöntjük a levest, valóban. És én azt is gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy mondod, hogy nem mindenki úgy kell föl, hogy most jól fogok szeretni, de nem is úgy, hogy el fogom kényeztetni a gyerekemet. Tehát nem akarjuk, és mégis belemegy. Tehát azt mondom, hogy ha az életritmusunkba az úgy belefér, hogy alakítsunk ki olyan kis kereteket, rendeket, hogy hát ugye életkornak megfelelően, hogy nem tudom én, mikor van nutella, és az se nagy kanállal. Tehát van szerdán, pénteken, másnapon, kinek ez hogyan, mikor van ajándékozás. Tehát nem nyakló nélkül van mindenért mindig ajándékozás. Tehát annak is megvannak az ünnepei, a lehetőségei, ennek a keretei. És hogy azok között is legyenek olyan mércék, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy ilyen ajándék, egy élmény, egy beszélgetés, egy valami, tehát nem mindig tárgyi járandóságok jönnek. És amikor vannak azok is, szóval, hogy nem a... Tehát ez biztos, hogy ennek a kultúráját minden családnak meg kell tanulni. Hogy nem az anyagi nagysága, tehát nem, mert akkor azt egyre növelni kell, tehát legközelebb jachtot kell adni már. Hogyha nem azt keressük vele, hogy aminek örül. De ez lehet, hogy egy kicsi dolog, lehet, hogy ez egy kis gyereknek, most csak mondom, egy cicás hajgumi, ami az ő kedvence, és akkor nem kell ezen görcsölni, hogy jaj, de hát az csak 30 forintba kerül, akkor ez milyen ajándék. Tehát, hogy valóban a személyének legyen az ajándéka, és ne a pénzügyi nagyságrend döntse el. Tehát ezt a fajta mértékletességet valahogy céltudatosan, folyamatosan őrizni, ez nagyon fontos. És a járandóságot kiiktatni, tehát ezt hogy jár nekem, ezt valahogy célként kellene a családokban kitűzni, mert ez nagyon könnyen elharapózik ilyen értelemben is, és tényleg az előbb említett sok-sok következménnyel jár.
Hát ez szoros összefüggésben van azzal, hogy nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy a gyereket nem kell határok közé szorítani, és nem kell kereteket szabni. És bekerül az iskolába, és egyszerűen nem érti meg, hogy az óra 45 perces, nem érti meg, hogy ő miért nem szaladgálhat, nem érti miért meg, nem szólhat bele, hogy kell viselkedni, tehát ne féljünk a gyerekeknek bizonyos kereteket szabni az élet mindennapjaiban, mert mindennap előfordul egy-egy ilyen konfliktus.
Igen, a kereteknek a felállítása, tehát például segíti azt a készségnek a kialakulását, hogy például az érzelmi kielégülést késleltetni. Tehát ha valamire vágyok, akkor ezt lehet, ezt be kell osztani, az majd később lesz.
Akár csak megvárni.
Várni. Igen, megvárni. Tehát ez ennyire kicsi dolgokon, vagy például a felelősséget vállalni. Vannak korlátok, és ha nekimész a korlátnak, annak van következménye. Tehát sokszor gondolunk úgy a fegyelmezésre, és szerintem ez egy jó kép hozzá, hogy ennek a nagy sodrású erőnek, ami egy személyiség növekedése, ugye, hogy mindig akar, és mit tudom, van sok saját akarata, és hát örülünk a gyerekeknek, ha van akaratuk, persze. De hogy ezt mederbe kell terelni ahhoz, hogy valóban egy szabad személyiséget, mert ez a cél, egy szabad személyiséget, belsőleg szabad, fegyelmezett személyiséget tudjunk kialakítani. De hogyha erre gondolok, az egy nagy sodrású folyó, aminek kell a part. Ha elengedem ezt a medret, tehát hogyha a partot simává teszem, hát ott még idő előtt szét fog terülni.
Ezt és mondjuk nem is, hogy szétfolyik a személyiség.
Tehát nem éri el a tengert, ahol ő már szabad lehet. Vagy hogyha azt mondjuk például erre a keretekre, hogy olyan, mint a növényke mellett, a palánta mellett a karó. Szüksége van rá, és ez oda kell kötözni, tehát, mert különben elterül a földön. Megint csak azt látjuk, nem lesz gyümölcsöző. Tehát a fegyelmezés, az irányítás, a keretek, az én határoknak a megtanulása, hát ugye ez például a kapcsolati létben is rendkívül fontos. Aki a saját maga határait nem tudja majd felismerni, nem tudja a másikét se érzékelni, nem tudja azt tiszteletbe tartani, tehát rengeteg következménye van. Tehát ettől tényleg talán valóban ez a legjobb megfogalmazás, hogy ne féljünk. Éppen a szabadságra nevelés miatt sok családban azt tapasztaljuk, hogy félelem, szorongás, hogy jaj, akkor nem lesz szabad, és engem is annyira, mit tudom én, az a csúnya tekintélyelvű nevelése, pedig a tekintélyről hát már beszéltünk is, meg érdemes is, az egy vágyott dolog, tehát egy tekintély, akire jó rátekinteni, aki segít nekem ezeket a határokat megismerni, tiszteletbe tartani, és abban a mederben egy jó lendületet venni, hát azt gondolom, hogy ez a legjobb dolog a világon, hogyha van ilyen személyünk, és ez legjobb esetben a szülő, ugye, hogy segíti ezeket a határokat megtartani, és nem éppen elengedi.
Keretek számunkra is nagyon fontosak, és hogyha az Isten kapcsolatunkat megnézzük, és Isten nevelő erejét, az Isten felénk irányuló szeretetében megpróbáljuk megfejteni, akkor milyen következtetést tudunk ebből levonni?
Ez szerintem nagyon fontos magunk előtt látni, mert ugye azt mondjuk, hogy a szülő az Isten szeretetének a hát közvetítője. Ugye az első közvetítője. Tehát mi is szülőként is természetesen az a legnagyobb célunk, hogy szeressük őt, és szeretve neveljük őt. Na most ez az Isten szeretetének ugye a legelső vonása, hogy még a nem létezőt is szereti, tehát egy elébe menő, feltétlen, amiről a beszélgetés elején is beszéltünk, tehát egy ilyen feltétlen szeretet. De ez biztos, hogy nem zárja ki a vezetést és a nevelést. Tehát most gondoljuk csak meg, először is a lelkiismeretünk szavával, ahogy ez kialakul, ugye kisiskolás kortól kezdve már azért dolgozik bennünk, hogy nem mindent szabad, nem lehet mindent, akkor is, ha nem látják, akkor is, hogyha nekem az jó lenne, akkor is, ha nekem kényelmes lenne. Aztán ott vannak azok a kőkemény természeti törvények, amelyikkel vezet. Azért nagy a szabadság az embernek, de hát leugrasz egy x méteres szikláról, össze-vissza töröd magad. Tehát ezt borítékolhatod ebben az esetben. Tehát ott vannak megismerhetők a törvények, a lelkiismeret törvényei is, a természet törvényei is, de van következménye. Tehát ez is egy isteni nevelés. Aztán ott vannak az élet tényei. Tehát azt látjuk, hogy Isten az életünknek a kapcsolatainkkal, azzal az élethelyzettel, amikor bizony beleenged konfliktusokba, nehézségekbe, viharokba, szenvedésekbe, fájdalmakba, betegségbe.
Halál.
Igen, igen. És örömödbe is, és mindenbe. Tehát azt mondom, hogy ad örömöt, ad megelégedettséget, ad szépséget, ad pozitív oldalon is mindent, de megengedi azt, hogy a próbákon keresztül növekedjünk, hogy ezekbe, és ott döntéseket hozzunk. Tehát a fegyelmezése pont éppen a szabadságunk tiszteletben tartása, hogy fájdalmas, nehéz és sok következménnyel járó döntést is hozunk, és hibázhatunk. Ez is az ő fegyelmezési módszere. Tehát újra lehet kezdeni. Hát ugye egyáltalán a bűnbocsánatnak a kegyelme, szentsége, stb. Tehát, hogy lehet újra kezdeni, és nem mondja soha azt, hogy na most aztán elég volt. Ugye ott még a latornak sem mondja, hogy most már végeztünk, már kész. És ami például nagyon, nagyon szép az ő fegyelmezésében, most ugye nagy szavakat használ, meg nagy tényeket is, de hát elküldte Jézust, és Jézusban megjelent, és elénk élte. A fegyelmezett életmódot, azt, hogy sírt, hogy szenvedett, hogy a végsőkig elment azokért, akikért, tehát mindig és újra kezdett, és bizalmat adott, stb. De az is érdekes volt, ahogy Jézusban azt is megláthattuk, hogy amikor nem működött a tanítványoknak, vagy akár haragudott. Tehát szó szerint haragudott, és ezt ki is fejezte.
De még korbácsot is
ragadott. Így is van. Tehát azt mondom, hogy felállt, és azt mondta, hogy na eddig, és ne tovább. És hogy ez engem bánt, és ez szabad a családi életben is egy kicsit úgy magunkba szívni, hogy meg kell mutatni azt, hogy ez fájdalmat okoz a környezetnek, nekem, nem tudom, és itt nincs pardon, tehát itt valóban egy korlát van. És hogy tényleg ő nem tér le a szeretet útjáról. Tehát annak ellenére, hogy haragszik, újra megbocsát, újra gyere, újra kezdjük, és mindenkit megszólított. Tehát például senkit nem látott lehetetlen alaknak. Tehát azért ugye a hitetlent, a farizeust, a szamaritánust, a nem tudom én, tehát mindenki elé oda tudott menni, oda tudott fordulni. Észrevette az Zakeust, aki csak vágyakozott. Tehát ez is beletartozik abba a vezetői stílusba, vagy irányítási stílusba. És tulajdonképpen én azt hiszem, hogy mint ahogy a családban is, a kötődés a legerősebb fegyelmező eszköz. Tehát az, ami igazából befelé fordítja ezeket az eszközöket, mert ezek tényleg azt lehet mondani, eszközök, tehát, hogy következményeket viselünk, ezt-azt, nem tudom én, mértékletesség, vannak korlátok, nem tudom én, ezek megtanulható eszközök, de soha nem lesz belőle belső fegyelem, hogyha az, aki ezeket megszabja, az nem szeret engem. Tehát, és ezt nem tapasztalom. És ez a Jézusi szeretet tulajdonképpen, amit ugye a szülők bevihetnek, hogy minden körülmények között szeret, de vezet is. És olyan szép az a gondolat, hogy ha szerettek, megtartjátok a parancsaimat. Tehát vannak parancsok, de ezt belső fegyelemmé csak a kötődés kapcsolat, a szeretet kapcsolat teszi.
Hát ennél szebb végszó ehhez a témához tán nem is lehet. Önök dr. Pécsi Ritát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.